Na, folytassuk is tovább. Ugye ott hagytuk abban, hogy sokcsatornás elektródákkal mérünk, és a sokcsatornás elektródákon ugye nagyobb amplitúdóval jelentkezik alapvetően a mindenféle mezőpotenciál. Köszönöm. Nincs kedvem minden héten berekedni. Engem már nem fizetnek azért, hogy neveljelek titeket. Szóval, tehát a mezőpotenciális látszik rajta, meg az akciós potenciális, attól függően, hogy milyen közel tudok jutni egy aktuális elektródával egy aktuális sejthez, attól függően azért lehet ezt javítani, tehát hogy egy picit mondjuk mozgatom azt az elektródát, akkor azért azzal lehet egy kicsit javítani például a jelzaj viszonyon, hogy megfelelően tudjunk ilyen akciós potenciálokat vizsgálni. Minél több elektródánk van, ugye, minél több kontaktusa van az elektródánknak, ugye annál több ilyen sejtet tudunk egyszerre vizsgálni, tehát például ezzel a 500 csatornás rendszerrel akár már egyszerre 10-15 sejtet is ki lehet szedni például az aktuális mérésünkből. És ugye attól függően, hogy én melyik részére vagyok kíváncsi a mérésünkből a jeleknek, attól függően érdemes szűrni. Ez egy érdekes kérdés, hogy most attól függően, hogy én melyik sávra vagyok kíváncsi, akkor milyen frekvencia szűrést alkalmazok. Tehát, hogyha például én az akciós potenciálokra vagyok kíváncsi, akkor inkább alkalmazom majd a 3-tól 3000 Hz-ig való szűrést, mert azzal kijön az én jeleimből az összes LPSP-IPSP rendszer, az összes mezőpotenciál, az összes lassú oszcilláció, az ilyen DC shiftek, akármik, és csak a multi-unit, illetve single unit aktivitások maradnak benne az én rendszeremben. Ha pedig az EEG sávokra vagyok mondjuk majd inkább kíváncsi, tehát majd a mezőpotenciálra, akkor meg mondjuk 100 Hz alatti, vagy 30 Hz alatti szűrést alkalmazok. Ez egyébként egy érdekes kérdés, hogy ugye attól függően, hogy milyen jeleket akarok vizsgálni, attól függően mekkora sávon akarok én vizsgálni. Tehát ugye, amit mi általában mérünk, az ugye az erősítőnk az általában, hát nem egészen nullától indul, de valamint nulla körülről, és mondjuk általában egy olyan 7-8000 Hz-ig azért gond nélkül tudnak ezek rendesen mérni. Igazából mivel azt szeretnénk, hogy megfelelően tudjunk reprezentálni akciós potenciálokat, meg ilyesmiket is, ezért az erősítőket általában mi például 20 kHz-es mintavételezéssel vizsgáljuk, de egyébként 3000 Hz-ig, 5000 Hz-ig, hogyha nagyjából jól visz át az erősítő, az már azért rendben van. Na most, ha én az EEG-re vagyok kíváncsi, akkor ilyen pár Hz-től, tehát általában az erősítő úgy működik, hogy ilyen 0,1 Hz-től egészen mondjuk 5000 Hz-ig mindent vizsgálok, ez az EEG-sáv. Az LFP-sáv azért ugye főleg inkább a mezőpotenciálra hagyatkozik, de azért észre lehet benne venni az akciós potenciálokat is, azért az elég hasonló ehhez. Ha viszont én például membrán potenciálra is kíváncsi vagyok, akkor ugye azért váltok át ezüst-ezüst klorid elektródákra sejten belül, mert nullára is kíváncsi vagyok, tehát hogy a DC potenciálra, azaz a membrán potenciálra is. Sose tudtam szépen írni, úgyhogy ezt felejtsétek el. Viszont ugye kíváncsi vagyok arra is, hogy egy sejt aktivitásban mi történik, tehát hogy megint csak ez a része kíváncsi. Na most, ha engem csak a mezőpotenciál sáv érdekel, akkor bőven elég 120 Hz-ig nézgelődnem, mert akkor már elég jól letakartam az összes alfabéta gamma delta teta sávot, és a gammának is már ugye a felső sávjában vagyok. Attól függően, hogy ugye alfa, tehát hogy ugye a delta sáv az ugye 4 Hz-ig, stb. Aztán utána alfa, beta, és akkor a gamma sáv, attól függően ugye bizonyos sávra szűrők rá, tehát hogy ezen a sávon szűrők. Ha engem az akciós potenciálok érdekelnek, akkor ez az egész innétől lefelé egyáltalán nem érdekel, mivel az akciós potenciál egy magas frekvenciás jel. Előző órán megtanultátok, vagy kettővel előtte, hogy olyan körülbelül 0,5 és 2 millisekundon között megvan a teljes lefutása. Ha ezt képesek vagyunk hercé alakítani, ami ugye egy egyszerű reciprok képzés, akkor kijön ugye 1000 Hz környékén majdnem mondjuk az AP-sávok. Tehát attól függően, hogy mire vagy kíváncsi, attól függően érdemes tudni, hogy melyik része érdekes számodra mondjuk egy szűrésnek, amikor ki akarod venni a jelekből. Életre kitüntetett helyet képez az 50 Hz-es zseniális dolog, főleg Európában. Ezt általában valami notch filterrel ki kell vágni, hogy a zseniális konnektorból jövő 50 Hz-et valahogy meg tudja az ember oldani, hogy ne zavarja a rendszerét. Szóval AP, extracelluláris, meg akármi, gyors összefoglaló. Az amplitúdója kicsi ugyebár, mivel az extracelluláris tér jól vezető, ezért az áramok gyorsan szétfolynak, tehát hogy pár száz mikrométeren túl már nem nagyon lehet detektálni egy-egy sejtnek a külön aktivitását. Ahhoz, hogy ezeket az AP-ket kinyerjük, szűrést szoktunk alkalmazni, és általában fémelektródákkal mérjük az extracelluláris jeleket. Ha már beszéltünk patchkrom technikákról, akkor annak a teljes kivitelezési technikájáról is érdemes szót ejteni. Ez az in vitro, azaz szeletben történő, tehát hogy nem élő állatban, hanem agyszeletben, életben tartott agyszeletben lévő kísérletekről van szó. Ezt általában úgy csináljuk, hogy eltávolítjuk az agyat, erről leszedjük a mindenféle durát, ereket, akármit, ami nem kell oda. Ezek után pár száz mikrométeres szeleteket képezünk abból az agy szövetből, amelyik régió nekünk például érdekes. Itt látható például egy hippocampus régió. Ez talán pont emberből. És attól függően, hogy éppen milyen területet akarunk vizsgálni, extracellulális vagy intracellulárisan megfelelő folyadékot, illetve mesterséges agyfolyadékot kell készíteni, hogy ezt képesek legyünk levágni. Ezt általában amíg eljuttatjuk a szövetet a mérőkamráig, addig közel fagypont környékén tartjuk. Ez megakadályozza a sejteket abban, hogy minél hamarabb meghalljanak, mivel ugye az emberi agy egy olyan képződmény, ami hidegre a metabolikus folyamatait durván lecsökkenti. Például ezért van az, hogy olyan ember, akit kifogtak a jeges tóból 10 perc után is még vissza tud jönni, holott ha csak szimplán fulladozik 10 percet, akkor már réges-rég vége van. Ezért vannak ezek a dolgok például, tehát hogy azért, ahhoz, hogy minél jobban vissza tudjuk nyerni az aktuális szövetnek a minőségét, ezért addig, ameddig a mérési fázisba eljutatjuk, amint kivettük onnéttól ilyen nulla fök környékén lévő mesterséges agyfolyadékban tároljuk, és ezek után rakjuk be például egyik esetben az interfész kamrába. Interfész kamrának ugye az a lényege, hogy egy egyszerű sztereomikroszkóp van hozzá, a szövetek egy ilyen nagyobb folyadéktérben vannak belemerülve. Itt például akár sávelektródával, akár lamináris elektródákkal könnyű megközelíteni. Fontos, hogy egy rezgésmentes asztalon legyen az egész. Ezt folyamatosan keringetjük benne a mesterséges agyfolyadékot és oxigenizáljuk. Maga az elrendezés ugye úgy van, hogy egy ilyen kis hálóra vannak felrakva az agyszeletesé, és alatta és felette is tud menni a mesterséges agyfolyadék, illetve ugye az oxigenizáció ahhoz, hogy életben tudjuk tartani ezeket a szöveteket. Ennek egy másik fajta kivitelezési módja a submerged kamra. Ez abban különbözik alapvetően, hogy sokkal kisebb a kamratér, és általában a szeretnek csak az egyik oldalán. Tévedtem, bocsánat. Elnézést. Tehát az interfész kamera esetében a szeretnek csak az egyik oldalán van ACSF, és a másik oldalról oxigenizálva van. A submerged kamera esetén pedig teljesen belemerül az agyszeret a folyadékba, tehát hogy alul-felül tud menni rajta folyadék. Ez az alapvető különbség a két elrendezés között. Itt is az extracelluláris, tehát a folyadék térben be van helyezve a referencia elektróda, és akár az agyszeletről sok csatornás elektródával is egyszerre el tudunk vezetni. A különbség a kettő között, hogy interfész kamrában jobb az oxigenizáltsága a szereteknek, a sejtek keresését viszont vakon tudjuk csak megcsinálni, tehát hogy itt inkább sárp elektródát használunk, mivel a hozzáférésünk a folyadéktérhez nem annyira megfelelő, ezért az objektíveket nem tudjuk olyan közel rakni, így kénytelek vagyunk vakon bemenni a rendszerbe. Sok helyünk van viszont ellenben az extracelluláris elektródnak, a szövet minősége kevésbé számít, tehát hogy akkor akár, hogy mondjam, durvábban, tehát hogy rosszabb minőségű szövetet is, tehát egy ilyen darabosabb, vagy rosszul szelt, vagy nem tudom, szereteket is könnyebb benne vizsgálni. Még egy mérési technológia, az ilyen tenyésztett sejteken való mérések. Ilyenkor a sejteket egy ilyen kultúrán tárolják, és abból kapják a mindenféle tápanyagot. Ezeken a sejteken ugyanúgy meg lehet ejteni az összes féle mikropipettás, illetve extracelluláris méréseket, sőt, akár ezeket a, ha megfelelően készítjük el ezeket a tároló edényeket, az aljába akár bele lehet rakni ilyen megfelelő elektród mátrixokat, és ha erre megfelelő anyagokat, mondjuk ilyen növekedési hormon teszünk az elektródákra, akkor benövi szépen a sejt, és akkor a sejtnek a különböző régióiból közvetlenül tudunk mérni. Erre vannak ilyen nagyon jó kis elrendezések, és például azt is megfigyelték, hogy ezek a sejtek például szépen akár fogják és így átvándorolnak ezeken a területeken, keresve a további kaját akár, és így akár látszik az, hogy az egyes sejt, amikor éppen rajta van az elektródán, akkor jobban láthatóak az akciós potenciálja, amikor meg már távolodik, akkor meg már kevésbé. Ilyen dolgok is kivitelezhetőek ezekkel a rendszerekkel, és ezzel vége is az első diasornak. Mit csinál ez itt éppen? És ha már beszéltünk spike sortingról, akkor most kell ezt itt kivetíteni. Yeah. Akkor egy kicsit. Na várjatok. Hogy van ez? Miért nem tudnak erre felrakni egy rendes Windows-t? Vagy rendes azért? Jó, akkor így fogom csinálni. Szóval, extracelluláris mérések esetén fontos lehet az, hogy reprezentálni tudjuk ugye a sejteket. Ehhez kétféle módszerünk van, hogy szeparálni tudjuk a sejteket. Vannak az online, tehát hogy a mérés közbeni megoldások, mint például az ilyen, ilyen megfelelően elrendezett sokcsatornás elektródákkal való mérés, tetródokkal való mérés, ilyesmi. Viszont ahhoz, hogy megfelelő minőségű mérést tudjunk végezni, akár offline is lehet ezeket a sejteket válogatni, és akkor viszont klaszterezési algoritmusokra is lehetőségünk van. Ezeknek viszont van egy megfelelő lépés sora, hogy hogyan lehet odáig eljutatni egy alapmérési fájlt, illetve mérési jelsorozatot, hogy abból én egyértelműen ki tudjam szedni azt, hogy egyes akciós potenciálok mely sejtekhez tartoznak. Erről lesz szó a következőkben. Mi a sejtválogatás, ugye? A sejtválogatás az akciós potenciálok csoportosítása alapvetően. mindegyik tüskét, egy klasztert egy-egy idegsejthez rendeljük. De ugye, nekünk ehhez meg kell tudnunk valahogy állapítani, hogy na most hol vannak ezek a sejtek, detektálni kell tudnunk őket, meg kell tudnunk őket különböztetni, mert például különböző sejtek nem ugyanakkorák, illetve akár néha alkalmanként tüzelhetnek például egyszerre is, és akkor ugyanazon az elektródán egy dupla akkora akciós potenciált látok, holott igazából az akciós potenciál minden egyes sejtől mindig ugyanakkora. Tehát, hogy igazából, ha hirtelen egy dupla akkorát látok, akkor azt tudhatom, hogy hát ez valószínűleg két sejt egyszerre, mert ekkorát nem tüzelt még egyik se igazából. Ezekre is oda kell tudni figyelni. Tehát nekem egy leképezést kell tudnom alkotni az egyes akciós potenciálok és az egyes sejtek között. Ez mire is jó alapvetően? Komplex egyi folyamatokat tudunk vizsgálni velük, és meg tudjuk mondani, hogy az egyes idegsejtek miképpen szállnak be ezen jelenségeknek a megtörténésébe, úgymond. Ahhoz, hogy ezt meg tudjuk mondani, ahhoz őket egyértelműen ki kell válogatni, akár utána hisztológiailag is meg tudjuk vizsgálni, hogy na igen, ezen elektróda környékén volt, akkor visszamérjük azt, hogy na ilyen távolságban volt ez a XYZ elektróda, és ebben a mélységben, ezen a területen, tehát ezen az agyterületen éppen a hisztológiában, hogyha megnézzük, akkor meg lehet nézni, hogy most ott piramis sejtek voltak-e, interneuronok voltak-e, gliális sejtek voltak-e, akármi. Tehát, hogy akár későbbi reprezentációt tudunk adni arra, hogy milyen sejttípusok hogyan voltak aktívak egy aktuális jelenség alatt. Például egyébként, ahogy már említettem, brain-computer interfészek esetén is ilyesmeket csinálnak, csak ott ugye fontos az online megoldása ezeknek a dolgoknak. Sajnos a klaszterezési algoritmusok elég nagy része még nem olyan gyors, hogy rögtön azonnal erre képes legyen, igen. Például igen. Tehát, hogy a jutak elektródot, amikor berakták ennek a páciensnek, akkor azt nézték, hogy vizsgálták a rajta jövő akciós potenciálokat, és mondjuk a 100 elektródból, nem tudom, teszem azt, a felső 16-on volt látható akciós potenciál, vagy valamilyen akciós potenciálnak, valamelyik sejtnek az aktivitása akár erre is, meg arra is kiterjedt. A többi százon nem volt. Ezt a reprezentációt eltárolták, hogyha felemelem a karomat, akkor ez a 16 elektróda aktív. Ha más csinál, akkor másik 16 elektródán látok jelenséget. És ezeket a kombinációkat, hogyha megfelelő számszor lemérik, akkor ebből egy nagyjáboli reprezentációt tudnak arra kialakítani, hogy mely sejtek aktívak bizonyos esetekben, és ha ezeket a szeparációkat nagyjából egyértelműen meg tudják csinálni, akkor utána ezt vezérlő jelként be lehet rakni egy akár ugye egérnek, akár például meg lehet vele oldani, hogy a kerekes székét mozgassa a páciens, akár egy robotkart tudjon mozgatni vele. A következő fél évben lesz számos ilyen eszközről és kivitelezési eljárásról szó a Brain Computer Interfészek előadás keretében a ELFIS 2 tárgyban, ha valaki jobban érdeklődik ilyen dolgok iránt. Nos, ugye, ahhoz, hogy megfelelő reprezentációt tudjunk kialakítani, ahhoz megfelelő mérési eljárás kell. Online mérési eljárás az ugye a megfelelő elektróda kontaktus beállítás szükséges ahhoz, hogy könnyen tudjam kiválogatni a sejteket. Ehhez például ugye a tetródot szokták nagyon sokszor használni, illetve a különböző mélységekben tüzelő sejteket azért sokkal könnyebb ugye elszeparálni ezeket megfelelő reprezentációval. Szintén kódolni lehet az, hogy az egyes akciós potenciálok mely sejtekhez tartozhattak. Már volt szó ugye a Neuronexus elektródáról a múlt órán, illetve ezt az elektródát is már mutogattuk nektek. És ugye, hogyha ilyen sejtkultúrát alakítunk ki egy multi elektród erény azért ott az egyes kontaktusok felett lévő sejtekről még jobb információt tudunk kapni, tehát számos eljárás van. Intracelluláris és extracelluláris akciós potenciáról már volt szó, hogy különböző a jelalakja, ezért is nehézség például azt, hogy tudjuk detektálni. Nem csak, hogy különböző a jelalakja, de különböző a léptéke is. Míg intracellulárisan ugye millivoltos nagyságrendben mérünk, addig extracellulárisan mikrovoltos jelekről van szó. Ez a nagyon fontos például, hogy EEG-nél is mikrovoltos nagyságrendű jelekről, jelekkel dolgozunk. Azért, hogyha ezt megkérdezik mondjuk vizsgán, akkor azért ezt illik tudni a nagyságrendeket legalább. Na, kicsit konkretizáljuk a dolgokat. Tehát ez az egész dolog ez úgy működik, mintha mondjuk ide a terembe belógatnának valahova egy mikrofont, és akkor azt kéne neked megállapítanod a mikrofonból felvett jelből, hogy na most melyik hallgató hol ült éppen a teremben, miközben dumált. Hát ez azért egy nem olyan egyszerű jelenség, főleg attól függően, hogy mondjuk az interneuronok vagy a piramis sejtek milyen válaszokat adnak, bőrztölnek a sejtek, vagy sem. Mi az a bőrztölés? A bőrztölés az, amikor rövid időn belül, tehát ilyen pár tíz millisekundon belül több akciós potenciált is dob egy sejt. Az akciós potenciál sorozatnak meg azt nevezzük, amikor már ilyen 100 millisekundumos nagyságrendben oszlik el ez a pár aktivitás, tehát a denzitásától függ az, hogy mit, hogy nevezünk például. Na most, ha megvannak azok, hogy bizonyos sejtek mekkora aktivitást mutatnak, akkor nekem ki kell választanom azt, hogy oké, ezeknek van egy amplitúdója. Na most, attól függően, hogy én mekkora amplitúdót szabok meg, tehát hogy látjátok, hogy itt van nem tudom, akárhány sejt, különböző mértékben tüzelnek, ahhoz, hogy én meg tudjam találni a sejteket, ahhoz először is egy voltis thresholdot fogunk alkalmazni, tehát ezt a jelet elmetszük valamilyen feszültségértékkel, vagy áram, igen, itt éppen feszültségértékkel. Tehát, hogyha azt mondom, hogy a sejtjeim általában tüzelnek egy mondjuk, nem tudom, mondjuk 32 mikrovolt nagyságú az a akciós potenciál, amit dobnak, akkor hogyha én 30 mikrovoltnál csinálok egy vágást, és megnézem, hogy melyik azok az időpillanatok, amikor ennél nagyobb, vagy jelen esetben ugye kisebb értéket mutat az én aktuális adatom, akkor ott abban az időpillanatban detektálni tudok egy akciós potenciált. Na most, ezzel csak az a baj, ugye, hogy azok az akciós potenciálok lesznek detektálva csak, amik közel voltak. Amik itt távolabb voltak, azok nem lesznek detektálva, mert nem haladják meg majd ezt a küszöböt. Tehát, hogy megfelelő olyan threshold küszöböt kell alkalmazni, ami még akciós potenciálokat detektál, viszont zajt már nem. Tehát ehhez a megfelelő SNR értéket jól ki kell tudni választani. Mi az az SNR? Signal to noise ratio. Általában, ami két SD-nél nagyobb, az megfelelő értéket fog dobni. Ezekről már volt szó. Tehát, először is, ugye, a sejtválogatáshoz, ahhoz, hogy én az akciós potenciálokat tudjam reprezentálni, ahhoz az akciós potenciál tartományon kell néznem a dolgokat. Mert hogyha a széles sávú jelen akarnék mérni, és azt mondanám, hogy elmetszem a jelet voltis thresholddal ennél az értéknél, hogyha a mezőpotenciál nekem így átmegy az alatt, akkor azon a területen is fog detektálni egy akciós potenciál, mint hogyha egy voltis threshold túllépése lenne a rendszernek azon a ponton. Ellenben viszont ez nem akciós potenciál, csak 500 sejt éppen kapott LPSP-t. És arra én annyira nem vagyok kíváncsi, mert ez egy lassú információ, ahhoz, hogy gyors vezérlést tudjak mondjuk egy brain-computer interfésznél elérni, ahhoz az akciós potenciálokra van esetleg szükségem. Tehát először is megszűröm az én jelémet, aztán utána volt is thresholdot alkalmazok, ezek után valami feature extraction lesz, tehát hogy valami alapján reprezentálom majd, hogy melyik jelek hogy néznek ki, ezek alapján különböző ponthalmazokba tudjuk őket osztani, és hogyha ezeket a ponthalmazókat kellően tudjuk szeparálni, akkor hozzá, az egyes pontokat hozzá tudjuk rendelni egy-egy csoporthoz, röviden és velősen. Tehát, ha mértünk egy állatnak például a lassú oszcillációt, ami ugye az alvás negyedik fázisa környékén alakul ki, itt jól látható az, hogy ha mérjük az EEG-t, akkor egy ilyen szép mezőpotenciál oszcillációt látunk, ahol az up-state-ekben van a tüzelés, a down-state-ekben ilyenkor nem történik aktivitás. Ilyenkor a lassú oszcillációban van egy aktív fázisa, tehát a EEG-nek, illetve van egy inaktív fázisa, aktív fázisában depolarizált a membrán, magas frekvenciás tüzelést látunk a principális sejteken és az interneuronokon, főleg az oszcillációk széles spektrumon látható, ez egy facilitált állapot, és általában upstate-nek nevezzük, szemben az inaktív fázissal. Tehát a nyers adatunk az körülbelül így néz ki, itt látható, hogy az upstate-ekben van aktivitás, az downstate-ekben nincs. EEG-nél ugye nagyon viccesen általában, illetve mezőn potenciálnál pont a lefelé, a felfelé, a felfelé, a lefelé, ezen nem szabad meglepődni, mindig ezért illik mindig odarakni, hogy merre van a pozitív és merre van a negatív irányú rendszerben például. Jó, na most a nyers adatot megszűrjük, hogy csak az akciós potenciál sáv legyen benne. Ez nomenklatúra szerint vagy 3-tól 3000 Hz-ig, vagy 500-tól 5000 Hz-ig lévő szűréssel szokták alkalmazni. Igazából mind a kettő tartalmazza. Nagyon fontos az, hogy érdemes zero phase shiftet alkalmazni, mert ilyenkor, amikor egy szűrőt alkalmazol, akkor az fázisában el tudja tolni a jeleidet, hogyha nem figyelsz erre. Tehát nem akkor fogod detektálni az aktuális jelenséget, amikor ténylegesen megtörtént a szűrés után, mint a szűrés előtti eredeti jelben van. Erre érdemes odafigyelni szűréseknél. Ha megvan nekünk az akciós potenciál reprezentáció, akkor kapunk egy ilyen multi-unit, illetve single-unit képet a jelenségről. Ezek után spike detekció küszöbértéket fogunk meghatározni. Attól függően, hogy most én milyen mértékben akarom, hogy benne legyenek az aktivitásban a jeleim, attól függően kell megválasztanom a jeleket. Ha engem csak a tényleg nagy jelek érdekelnek, mert csak azokra a típusú sejtekre vagyok kíváncsi, akkor nagyobb volt is thresholdot alkalmazok. Hogyha a lehető legtöbb sejtet akarom megtalálni, akkor pedig egy kisebb küszöböt alkalmazok. Ezek után kell kinyerni, ha megvannak ugye az akciós potenciál időpillanataink, akkor ezeket az akciós potenciálokat meg tudjuk találni, és ki tudjuk vágni az aktuális jelből egy ilyen mondjuk 100 mikroszekundumos ablakon belül, és akkor meg tudjuk nézni azt, hogy nem tudom, így vagy úgy fut le. Ezeknek a jelenségeknek különböző információit tudjuk például detektálni. Teszem azt, van egy akciós potenciál, mondjuk intracellulárisan, mondjuk ugye így néz ki, és akkor én meg tudom mondani azt, hogy az amplitúdó értéke az ennyi, ugye ezt az értéket kinyerem belőle, míg az alapértéktől az amplitúdóig elér, annak a az nem tudom hány millisekundum, ezek után ennyi az alullövése az amplitúdóhoz képest, tehát mondjuk a peak-to-peak különbsége ennyi, egyébként meg utána az abszolút refraktor periódusig ennyi latenciával ér el. Tehát számos lehetőség van arra, hogy én milyen információkat szedek ki ahhoz, hogy reprezentálni tudjak egy ilyen jelet. Ezt algoritmusa válogatja, hogy éppen hogyan akarjuk megcsinálni. A legegyszerűbb verzióban csak azt mondom, hogy jó, ez ebben meg ebben meg ebben lévő időpillanatban érdekel engem az amplitúdója, és akkor ebből csinál, tehát hogy mondjuk a elején, a közepén meg a végén kijelölöd az időpillanatokat, megkapod a három amplitúdó értéket, és attól függően, hogy a akárhány ezer tüskédnek a különböző amplitúdó értéke hogyan változnak, ebből tud csoportokat alkotni háromdimenziós térben. Ennél egy kicsit komplexebb verziók, már az ilyen principál komponent analízisek, meg independent komponens analízisek, akit jobban érdekel, arról tudunk, illetve nagyon könnyű találni megfelelő irodalmat, akár PubMed-en, akár bármilyen statisztikai folyóiratban. ezek után, ugye, tehát hogy például, ha én amplitúdó szerint akarom kinyerni a dolgokat, akkor kijelölöm a megfelelő időpontokat, és akkor ez alapján reprezentálja egy háromdimenziós térben nekem a jeleket. A principális komponensek meg általában például azt nézik, hogy a jeleknek a megváltozásai hogyan történnek, tehát hogy milyen frekvenciájú hullámokból alakul ki a kész jel például, ilyesmi dolgokra is oda lehet figyelni, és akkor az egy másfajta reprezentációban tudja szeparálni például a dolgokat. A lényeg az, hogy egy megfelelő verziót találj, ami neked megfelel arra, hogy elérd azt, amit akarsz. Ezek után, hogyha már meg tudom különböztetni a sejtjeimnek a tüzelését, akkor ezekre a ponthalmazokra ráillesztek egy valamilyen algoritmus szerint ilyen, tehát akár kézzel, akár valami algoritmus szerint szeparálom a ponthalmazaimat, és ezek után például ilyen K-átlag vagy CM verzióban egyébként számos ilyen klaszterező algoritmus van már ponthalmazokra. Ezek után a megfelelő reprezentációjú ponthalmazokat egy jelhez tudom kötni, és ezek után ez például végeredményként meg tudom kapni az időpillanatát, hogy mikor voltak az egy aktuális sejthez tartozó aktivitások, konkrétan, hogy melyik klaszterbe tartozik éppen, és a spike alapokat ki tudjuk venni. Problémák lehetnek ugye általában az átfedő akciós potenciálokkal, bőrztölő idegsejtekkel, mert ugye bőrztölés alatt nagyon sok idegsejtnek az akciós potenciálai változnak, tehát hogy szépen, egyrészt szépen lassan kimerül a sejt, tehát hogy mivel egyre kevesebb benne az ingerület átvívő anyag, ezért egyre lassabban fog tudni például akciós potenciálokat dobni. Ennél fogva például az akciós potenciálja is egy picit talán kisebb lesz esetleg, háttéraktivitás megváltozhat, sokkal egyszerűbb olyan sejteket klaszterezni, amik nagyon sokszor aktívak, olyan sejtek, amik mondjuk, nem tudom, fél óránként dobnak egy darab akciós potenciált, na őket azért nehéz klaszterezni például. Multiunitből kinyerni jelet, tehát hogy olyan jelhalmazból, mint például itt az elején. Ebből kinyerni azt, hogy most ebből melyik hova tartozik, és külön bontani, az nem olyan egyszerű, sokkal egyszerűbb, hogyha ilyen akciós potenciálokat, tehát hogy itt már azért szépen megkülönböztethetőek egyes jelek. Igen, szinkron aktivitás, illetve nem, stb. Ezekkel még lehet foglalkozni. Az átfedő AP-k esetén ugye ilyen furcsa jelek is létrejöhetnek, tehát hogy na most akkor ezt itt vagy ott próbáljam én megdetektálni. Kidobom egyáltalán az algoritmusból, vagy sem, beleveszem a jeleimbe, vagy sem, erre oda kell figyelni. Bőrszülő idegsejteknél ugye a időpillanatokban más jelei lehetnek, hogyha például távolabb lévő sejtek ugyanekkora lenne az aktivitása, akkor amplitúdó szerinti klaszterezés esetén az egy sejtnek az utolsó akciós potenciáját például egy másik sejthez akarná csatolni az algoritmus, ezekre érdemes odafigyelni. Az elektróda drift az ugye azt jelenti, hogy ha én beszúrok egy elektródát az állat agyába például, akkor egy picit így bele is nyomódik, benyomódik az agy. Ez idővel szépen lassan visszaemelkedik a helyére. Ezáltal, ha nekem van egy X mélységben egy elektróda kontaktusom, akkor ahogy szépen az agy áll vissza a helyére, úgy ez az akciós potenciál például szépen lassan későbbiekben már itt jelentkezik, aztán utána majd még lejjebb. Oda kell tudnom figyelni arra, hogy ezt tudjam követni. Klaszterezésnél ez egy nagyon nehéz kérdés például, hogy észre tudjam venni azt, hogy ami aktivitás, nem tudom, fél órával ezelőtt még hárommal magasabb elektródán volt, az fél órával később már nem ott van. És hogy akár egy napi mérésből én meg tudjam állapítani azt, hogy ez hogyan mászkál, azért az nem egy egyszerű dolog. Szinkron aktivitás esetén ugye nagyon sok aktivitásból kell kiszednem az információt. Online elvezetés esetén ugye az idő a probléma, tehát hogy olyan klaszterezési algoritmust kell alkalmaznom, ami rövid idő alatt le tud futni. Ellenben ennek valószínűleg a reprezentációja nem lesz olyan jó. Offline kísérletes esetén viszont akár napokat eltölthet az ember azzal, hogy egy darab mérési napnak a fájjaival dolgozzon. Sajnos az automatikus klaszterezési algoritmusok még mindig nem teljesen megfelelőek, úgyhogy mindenképpen kell utána ellenőrzés. Egyébként akit érdekel, az alábbi linkeken találhat számos verziót példákra. És csak egy picit, hogy lássatok, hogy is működik egy ilyen dolog, tehát hogy azért ezek szépen reprezentálhatóak a klaszterek aktuális szoftverekkel. Egészen, tehát hogy ha már kinyertük a sztrájk alakokat, akkor onnéttól egész könnyű úszkál megtalálni a különböző klasztereket. Ellenben viszont nagyon fontos az, hogy nem csak megtalálni kell tudni, hanem ellenőrizni is kell ezeknek a helyességét. Erre való például az Interstrike Interval ábra. Mi az Interstrike Interval? Az Interstrike Interval az arra vonatkozik, hogy egy sejt mikor tüzelhet igazából legközelebb. Abszolút refraktár periódusban egy sejt nem tüzelhet még egyszer, lévén nem képes újabb nátrium csatornát nyitni, tehát ha egy tüzelés után 2 millisekundumon belül van egy másik aktivitásom, akkor vélhetően az az aktuális klaszterem még nem felel meg a kívánalmaknak. Ez egy olyan reprezentáció, hogy egy szórásban megmutatja, hogy az aktuális sejtemhez képest a többi sejt, illetve azon sejt nem tüzel még egyszer ebben a időintervallumban. Tehát, hogyha itt a középső 2 millisekundumban luk van, akkor jól szeparáltam le azt a sejtet a többiről, mert akkor ahhoz képest nem aktív újra 2 millisekundumon belül. Hogyha akkor is van még benne, akkor az nem jó. És ezek után, hogyha megvannak szépen a klaszterezésünk, akkor azt utána például lehet látni, hogy különböző mélységben vannak az aktuális sejtjeim, tehát ez is egy információt tud mutatni, hogy azért, hogyha ugyanolyan jelalakot a legfelső meg a legalsó elektródán látok, akkor az vélhetőleg nem egy sejthez tartozik, tehát hogy ez mondjuk egy könnyű szeparációs folyamatot mutat, és akkor utána akár szépen ilyen raster plotokat tudok mutatni abból, hogy az aktuális mérési intervallumon belül volt olyan szakasz, amikor aktívabb volt a sejt, vagy kevésbé volt aktívabb, ezzel is reprezentálni lehet nagyon sokféle információt. Jó, lényegében ennyit akartam elmondani a mai nap. Amiről még ma szónak kell lennie, az az, hogy jövő héten ugye nagy ZH van. A nagy ZH előadás időben lesz a Simonyi teremben.